a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége Becsei Zsolt, közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját, alapvetően az Európai Unió integráció, egészen pontosan Magyarország integrációs törekvései, azok megvalósulása adják tekintettel arra, hogy mostanság két fontos dátumot is van szerencsénk jubileálni. Előtte azonban nyilván a lap legfontosabb témája következik, viszont a magyar gazdaság hát a múlt esztendőben enyhén szóval nem remekelt fényesen, hiszen recesszióba jutott, és a óhajtott utolsó negyedik negyedév sem hozta a várakozásokat, a számok már közismertek, úgyhogy itt provokálom a kedves vendégünket, hogy lehetett volna-e rosszabb, vagy jobb?
Hát ugye hallottunk olyan véleményt, hogy lehetett volna rosszabb is, mert bizonyos élénkítés kapcsán még mínusz 3% is lehetett volna, tehát vagy mínusz 4. Én inkább két aspektust emelnék ki, az egyik az az, hogy tudtunk-e versenyképességet, termelékenységet növelni, hogyha már nem volt gazdasági növekedésünk, sőt, ugye, mint látszik, azért már mérhető, érzékelhető recesszió is volt. A másik pedig, hogy tudtunk-e javítani az egyensúlyokon, legalább ebben a helyzetben, hogyha recesszióban voltunk. A külsőn igen, tavaly feltűnően jó volt a külgazdasági egyensúlyunk, külker egyensúlyunk, de a belsőn, ha jól érzékelem, akkor nem. Tehát ez egy féloldalas egyensúlyi hatása volt az áldozatnak. A másik aspektus, amit meg kiemelnék, hogy ma ugye 11 órakor nyilvánosságra hozták az első méréseket a Eurostatnél is, a tagállamokról, az utolsó negyed évről és tavalyról, és 0,5%-os gazdasági növekedés sejtetnek egész tavalyra vonatkozóan a luxemburgi matematikusok, tehát hogy az Európai Unió az nőtt, és én úgy látom, hogy a nagy környéken a legtöbb hozzánk hasonló főzárkozó tagállamnak voltak érzékelhető növekedései, talán a csehek kivételével ők voltak még hozzánk hasonlóan elég betegek tavaly.
Hát ahogy a friss számokból kiderül, és ugye ez nem a részletes adatok, talán a legnagyobb problémát az okozza, hogy nagyon visszaesett az ipari termelése Magyarországnak. És ebből a szempontból talán jogos a kormánynak az érvelése, hogy a legfontosabb gazdasági partnerünk Németország is mínuszban zárt, legalábbis amennyiben még ott a számokat nézegetjük. E tekintetben tehát valamilyen szempontból mégiscsak jogos a kormány érvelése, nem? Hogy a külső környezet alapvetően determinált bennünket, és inkább visszahúzott semmi támogató lett volna.
Nyilván majd akkor részletesen elemeznünk kell a 2023-as német export adatokat, főleg az ipari export adatokat. Én ezért úgy érzem, hogy ilyen hatalmas nagy katasztrófa nem történt, de az tény, hogy egy várt növekedés az ott nem volt. Nyilván a végtelenség az itteni leányvállalatok is, vagy leányvállalatok sem tudnak raktára dolgozni, tehát ez benne van valóban a pakliba. Én egyébként, ahogy elnéztem most a német adatokat, arra sem mernék esküdni, hogy nagyon komoly recesszió volt náluk. Szerintem legalábbis a fél éves, vagy negyedéves növekedés ütemek alapján inkább ilyen nullás körül látom őket. De az tény, hogy hát a magyar export sem tudta elérni, annak ellenére, hogy hatalmas volt a külkeményleg javulás az előző évet, tehát nyilván nem egyszerű volt piacot találni, bár a világkereskedelem az viszont nem esett vissza, tehát nem nagyon tudtunk ebből kikeveredni, úgy tűnik.
Hát az összes, úgymondom, valamire való ágazat mind gyengékedett, értjük ezzel az ipari, az ipart már említettem, az építőipart, a szolgáltatásokat, agráriumot leszámítva, tulajdonképpen a korábbi húzó ágazatok nem nagyon muzsikáltak jól. Mennyire játszott ebben közre a magas infláció, valamint a dráguló finanszírozási környezet, hiszen a magas kamatokat is jelentett ezzel együtt, továbbá a forintnak a volatilitása?
Hát ez mind közre játszott, tehát ez nem vitás, hiszen hogyha magasan tudom finanszírozni a beruházásokat, akkor nem biztos, hogy ilyen magas kamatokkal fölvesznek beruházásra hiteleket, tehát jobban kinyújtják a beruházásokat, ami nyilván mindig érinti a GDP növekedést. Ez tény. A szolgáltatásoknál is van egy-két meglepő tény. Én azt látom, hogy a szolgáltatásoknál az infláció az csak most jön igazán. Ez egyébként európai trend is, de nálunk is különösen erősen bejött. Én úgy látom, hogy a szolgáltató egységek most érezték azt, hogy a költségeket átemelik, és árakat fognak emelni, ami az idei inflációt se fogja különösebben mérsékelni megítélésem szerint. Tehát van egy ilyen se előre, se hátra helyzet, és hát ebből kell, hogy kitörjünk az idén. Most valószínűleg például a mezőgazdaságnál persze 22-höz képest 23 az csak javulni tudott, hiszen 22 az egy aszályos év volt, egy rendkívül aszályos év, 23 pedig nem. De hát a mezőgazdaságnál is akkor most már van egy közepes bázisunk, úgyhogy nekem az a gyanúm, hogy az iparnak és a szolgáltatásnak kell majd húzni a termelési oldalról a GDP-t.
Van azonban egy jó számunk, január inflációs adat. Hátra dőlhetünk a 3,8%-os havi adattal, amit a fogyasztói árak így mértékű emelkedésével.
Hát ugye mindenki azt mondja, hogy nem, mert nagyon jelentős, itt hallottam, hogy itt ott a 14-15%-os béremelések is voltak néhol, ami szerintem a szolgáltatásnak is, a szolgáltatási szektornak is fölkeltette a figyelmét, hogy akkor ezt egy kicsit még lehet húzni, ezt a jövedelmet. De hát ugye a bázis hatás is eltérő, mert most már januártól teljes mértékben beállt a bázis hatás az üzemanyagok esetében, ami mindig az az inflációt lényegesen befolyásolja, tehát kosárban azért a lényeges 20% fölötti. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az lesz a nehéz, hogy a 4-5%-os inflációt tudjuk-e fogni. Ha a külkemmeleget tartani fogjuk, akkor legalább a piaci oldalon a forint árfolyamára nem lesz nagyon nagy nyomás, de hát nyilván, ha nem fogjuk javítani az államháztartási mérleget, akkor előbb-utóbb gond lesz, hogyha elkezdi a jegybank a kamatcsökkentést.
Maradunk ezen a vonalon, mármint ezen a logika mentén megyünk tovább, hiszen pénzpiaci szakértők is aképpen vélekednek, hogy a szóban forgó januári inflációs szám megágyazott a jegybanknak egy erőteljesebb kamatcsökkentése, és tehát őszintén belegondolva azért nyilván egy 10%-os irányadó ráta mellett kialakult finanszírozási környezettel sokáig nem lehet gazdálkodni egy cége esetében.
Az így van, tehát biztos, hogy a jegybank folytatni fogja a csökkentés, de én úgy vértem a kommunikációjukból, hogy csak nagyon óvatosan és fokozatosan. Tehát ők nem fognak 1%-nál magasabb vágásokat végrehajtani havonta.
Mert fennáll a veszély, hogy a forint elszáll esetleg amiatt?
Igen. Szerintem attól félnek, és akkor az inflációt újra visszaerősítik. Ugye az import oldalán erős az inflációs veszély.
Nézzük még egy picit a makrogazdaság vonatkozásában, hogy milyen kilátásokkal kalkuláltunk 2024-re. Talán most kellemesebb erről beszélgetni, mint egy évvel ezelőtt volt.
Igen, hát végül is az, hogy a viták arról szólnak, hogy most 3-3,5 vagy 4%-os növekedésünk lesz, hát mondjuk ez a 2023-as vagy 2023-as teljesítményhez képest valaki mondhatná persze, hogy nem nehéz, de én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ebben a gazdasági növekedésben meg tudjuk-e azt csinálni, amit a különböző pénzügyminisztérium adatokból látok, hogy az elsődleges egyenlegünk az egyensúlyba kerül, vagy megint újra 5 évre leszünk ettől. Tehát, hogy igazándiból tudunk-e egy olyan államháztartási fegyelmet és helyzetet behozni, amelyik együtt a Nemzeti Bank kamatcsökkentésével együtt valamiféle bizalmat hoz ahhoz is, hogyha alacsonyabb kamatkörnyezet van, hogy megvegyék a magyar papírokat.
Magyarán egyensúly és növekedés kellene most ebben a szituációban. Egyébként mennyiben okozhat az fejtörést az első negyed évre vonatkozóan, hogy nem jó a bázis, ha visszagondolunk arra, hogy az utolsó negyed évben ugye a vártnál, vagy a előrejelzetnél jó vagy gyengébb volt a gazdasági növekedés, 0,4%-os volt éves alapon, hogyha veszük a negyed évet, és ettől mindenki egy meglódulás várt, hiszen a óesztendő harmadik negyed éve meg nagyon szépen pörgött.
Hát igen, tehát én azt látom, hogy az utolsó negyed év az nem volt egy győzelmi menet valóban, de hogy ez mennyire tud arra hatni, hogy most az idén kiugorjunk, hát nyilván majd az utolsó negyedében ez egy jó bázist fog adni, csak addig el kell, hogy érjünk. Én még egyszer mondom, én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a bizalmat a magyar államháztartási folyamatok iránt helyre kéne állítani, és akkor már végre kéz a kézbe kéne lépni a jegybanknak és a fiskális politikának.
Mondjuk az elméletet 3-4%-os gazdasági növekedés már a átlagos halandó számára is érezhető lenne elméletileg, nem? Legalábbis azt tanultuk annó.
Igen. Valóban a közgázon azt mondták, hogy a 3%-os növekedés az a szpékai határ, amikor a mindennapok embere ezt megérzi. Tehát, hogyha fölötte van növekedés, akkor azt érezzük, hogy hát a nyugdíjprémium is, ha jól értem, akkor 3,5%-hoz van kötve. Hát persze, ebben a szempontból jól érezhetjük magunkat, de most még egyszer mondom, hogyha nem fog a versenyképességünk és a egyensúlyunk javulni, akkor ez egy piroszi győzelem lehet az
idén. Hát a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy a külső környezet támogató-e vagy sem, és akkor itt szóba került utalás címűn a Eurostat adatokra. Ha 24-es esztendőt nézzük, vagy vesszük alapul, mi az, amit el tudunk mondani Magyarország szempontjából, tekintettel arra, hogy erős a külgazdasági kitettségünk. Jobban tudunk erőnkedni a lajtán túli világban, mint a múlt esztendőben.
Hát igen, láttam olyan meglátásokat is itt ott ilyen újságcikkekben, amelyek azt mondták, hogy már 23-ban is, nem is tudom, 50 év után, vagy 40 év után az lesz az első év, amikor például a világ gazdasági növekedését a kínai nem fogja elérni. Ez nyilván másokat izgat jobban, a mi közvetlen kínai kitettségünk az továbbra is nagyon alacsony, a közvetlen kínai exportunk az 1,5 milliárd euró körül van évente, tehát ez még az amerikainak is csak a harmada.
Hoppá, tehát akkor a kínai növekedés valóban ilyen 3-4%-on fog megragadni, hogyha úgy általában nézzük a világgazdasági...
Hát legalábbis vannak ilyen jóslatok is, hogy nem biztos, hogy magasabb lesz most már, mert ugye őnekik is bizonyos strukturális stabilizációt végre kell hajtanott az árnyék, bankrendszerbe és sok minden másba. Tehát nem biztos, hogy magas növekedés lesz. Amerika szerintem viszonylag jól fog zakatolni. Azzal nem lesz baj. Az EU is egy nagy kérdés, hogy ott most milyen évnek nézünk elébe. Végül is az, hogy a tavalyi évet recesszió nélkül maga az egész EU megúszta, az talán pszichikailag, meg önbizalmilag valamit hoz majd a konyhára, és én azt remélem, hogy idén legalább egy nem egy amerikai, de egy 1,5-2%-os növekedést legalább hozni tudnak.
A világ különböző pontjain Oroszországtól az Egyesült Államok nagy választások is lesznek, időzelbetében mondom, és persze mindenki tudja, miről beszélünk. Befolyásoló tényező ez a világgazdaságban?
Nem tudom. Én úgy éreztem, hogy az amerikaiaknál is, ugye, amikor azt mondták, hogy húha, majd mi lesz Bidennel, meg mi volt Trumppal, én nem érzem azt, hogy az amerikai növekedés ütem az különösebbet változott volna. Én azt sem várom, hogyha Trump győz és jövő januárban hatalomra jut, akkor itt újabb, olyan mélységű kereskedelmi háborúkat indít, mint azt megtette az első ciklusánál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk annyira függők a választási eredményektől. Oroszország esetében mondjuk azért nagyjából előre látható az eredmény. Szerintem ott se lesz vészes, és az európai parlamenti választásoknál is én azt gondolom, hogy körülbelül a középső erők fognak győzni, és ugyanúgy a néppárt ad az én megérzésem szerint bizottsági elnököt, mint eddig.
És ha már itt tartunk, ugye szörnyű, de tőlünk keletre és meg délre is háború zajlik. Ezeket, ugye mégiscsak egy szörnyű folyamatokról beszélünk, meg szörnyű felgyőzős konfliktusról, mennyire áraszta már be a piac? Okozhat-e ez a következő időszakban valami megbojdulást?
Ugye én hallok különböző elemzéseket, amelyek azt mondják, hogy Ukrajna is tavaly gazdasági növekedést ért el, Oroszország is, van egy álló háborús helyzet. Én azt nem tudom, hogy a választások után esetleg Putyin az jobban rázendít-e a háborús helyzetre, vagy azt mondja, hogy a kivéreztetése a frontokon egy helyzet stabilitás az ő mamárahoz, hiszen ő neki jóval nagyobbak ugye a tartalékai, mint Ukrajnának. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy itt újraárazásra lesz szükség Putyin győzelme után.
Ha tudunk, van egy történelmi párhuzamot az Ukrajnának szánt összeg összehasonlítva az annak idei Európai Unióba kandidáló 10 kelet-közép-európai országot, vagy a még korábban nyugat-európai országot, amelyek marsvasárit kaptak, mit jelentenek volumenében?
Hát az 50, ezek az 50 milliárdos összegek, de úgy összességében azt mondják, hogy már jóval többet mozgattunk meg, ezek még mindig nem sokkal nagyobbak annál, mint amit mondjuk a 2009-10-es évektől az új tagállamok összességében kaptak. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a lengyeleknél is megvolt évent az a 35-40 milliárd euró tiszta nettó haszonélvezet. Magyarországnál is volt ugye pár milliárd euró, mindig 4-5 milliárd eurós haszonélvezet, tehát most az, hogy 4 évre adnak 50 milliárdot, azt nem lehet azt mondani, hogy grandiózusan sokkal több. Itt a probléma abban van, ugye, hogy ezt piacról kell venni. Már elfogytak a tartalékok az Európai Unió hagyományos költségvetésében, ez valóban egy gond.
Egyébként, hogy a kedves hallgatók is teljesen képbe legyenek, ha lehet ilyen hasonlattal élni egy rádióban, mit jelent az 50 milliárd euró az Európai Unió büdzséjében? Akkor a tételnek
nagyjából műsor. Én úgy szoktam belőni, hogy az éves büdzsé az már évek óta akkora, mint a cseh GDP, tehát mondjuk, hogy olyan 170-175 milliárd eurós főszámok vannak, vagy 200, mert mondjuk most már 150 milliárd euró a magyar GDP, mondjuk akkor legyen minden estő egy 200 milliárd euró az éves GDP-nek körülbelül ezek a nagyságrendek. Ezelőtt 10-12 évben mindig a 100 milliárd euró volt a kiindulási alap, most már az ennél jóval nagyobb.
Tehát nagyjából a magyar gazdasági kibocsátás értékével vetekszik az Európai Unió költségvetése?
Így van, hát annál egy kicsit több.
Kicsit több. Nézzük ezt, és ugye ez a tagállami befizetésekből tevődik össze, korábban ilyen visszaosztott tagállami pénzekről beszélünk, most mi a kvóta? Mármint ami a befizetéseket illeti.
Hát én most megnéztem például a 2023-as nettó helyzetünket, az első 3-4 évet a fizetési mérleg alapján, amit az MNB kihoz. Nyilván kevesebbet kapunk, mert ugye most zárták le a 14-20-as költségvetés teljes kifutását, de azért egy 2,5 milliárd eurót fogunk összeszedni nettóba 23-ra mérve is. Ez kevesebb, mint az évi, amit már hozzászoktunk, 4-5 milliárd euró, ez tény, tehát most azért van egy némi leállás, de az igazi kihívás az majd 24 lesz, mert itt ugye már az új költségvetési ciklus alapján kell a fejlesztési pénzeket is kapnunk, és hát különböző híreket hallok itt, hogy előleg az ugyan jött, ugye az újjáépítési alapra, de a 7 évesnél ugye von der Leyen az azt mondta, hogy nem biztos, hogy még fognak kifizetni. Én szerintem ez egy hatalmas idegi harc lesz és húzavona, most már az idén 24-ben. Tehát tavaly még azért jó el voltunk azzal a nettó 2,5 milliárd eurónkkal. Az igazi kihívás az idén lesz.
Ez most ennek a műsor részének a záró mondata, arra biztatom önöket, hogy maradjanak továbbra is velünk az éterben, tekintettel arra, hogy a műsor második részében kitérünk arra, hogy idén két fontos eseményt jubilálunk Magyarország Európai Uniós integrációja szempontjából, és hát alaposan kibeszéljük, hogy mit jelent Magyarországnak az Európai Uniós tagság, ahogy ugye a festményen láthattok, honnét jövünk és hová megyünk, ha jól emlékszem, egy németalföldi festő festette ezt így meg ezekkel a szavakkal, hogy érdemes ezt velünk tartani, jönnek a hírek, és folytatjuk utána a beszélgetést.